Tisztelt gyülekezet, a mai igehirdetésnek a témája egy ószövetségi történet, ami azért is hasznos számunkra, mert maga az Isten használja ezt az ószövetségi történetet előképül egy végidejű bekövetkező profécia kapcsán. Tehát több szempontból is nagyon hasznos számunkra, hogy újból átvehetjük ezt az ószövetségi történetet, amely alapjában jól ismert mindannyiunk számára szerintem. És kérlek is benneteket, hogy nyissátok ki a Szentírást Királyok első könyvénél, és Királyok első könyve 16. fejezetének a végéről fogom majd felolvasni az Úr gondolatát. De még mielőtt ezt megteszem, egy kis történelmi adalékot szeretnék mondani ahhoz, hogy jól értsük a dolgokat. Amiket felsorolok, azokat a Bibliából, illetve a Biblián kívüli történelmi feljegyzésekből idézem nektek. Ez a korszak az, amikor már ketté vált Izrael országa, északon a 10 törzs különválásából és Jeroboám által elindított uralkodás indult. Amikor a történetünk zajlódik, ez történelmi távlatokban nagyon rövid időn belül következett be a szétváláshoz képest, és jelenkorban, amit veszünk, Omri, illetve a fia Akháb király uralkodott. És még mielőtt az Isten gondolatát felolvasnám ezzel az uralkodó házzal, illetve az uralkodásukkal kapcsolatban, azelőtt szeretném nektek elmondani, hogy milyen uralkodó volt világi szemmel Akháb király és az apja. Tehát, hogyha megnézzük, akkor kiemelkedő politikusok voltak, és nagyon tehetségesek. Ugye, eleve azzal, hogy ők lehettek az uralkodók, nagyon sok katonai puccsot hajtottak végre, előttük pedig nagyon sok és gyors királygyilkosságok voltak. Tehát, amikor őhozzájuk elérünk, akkor igazából stabilizálódott az ország. Nagyon jó külpolitikai szerződéseik és nyitásaik is voltak, és mindebből adódóan a gazdaság is fellendült, egy viszonylagos békesség és stabilitás állt be az országba, és mindezek kapcsán a kereskedelem is elég jól alakult. Tehát, ha így összegezve nézzük, és még ezen kívül még olyan jó stratégiai döntést is hozott a király, hogy megvásárolta a Samária városát magának, és abból készített úgymond egy fővárost. Ennek a fekvése is nagyon jó volt, hadászati szempontból is, és mindez hozzájárult ahhoz, hogy ha belegondolunk, az ország lakosainak egy stabilitást adott. Biztonságban érezhették magukat, mert úgymond a megélhetésük szempontjából, a nyugalmuk szempontjából, a környező országok szempontjából egy békességes és nyugodt időszak következett be. Ezért érdemes megvizsgálni mindig az Istennek a véleményét is. Nézzük meg mindezek hátterén, hogy az Isten mennyit méltat ebből a jó politikából, ebből a viszonylagos jó vezetésből, ha nem, akkor pedig mit emel ki, és milyen szempontból vizsgálja meg az Isten, hogy ki milyen helyzetben van. Így olvasnám fel az első királyok könyve 16. fejezetének 30. versétől. És gonoszabbul cselekedett Akháb, az Omri fia, az Úr szemei előtt, mindazoknál, akik ő előtte voltak. Mert nem elégedett meg azzal, hogy Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneiben járjon, hanem elment és feleségül vette magának Jézabelt, Etabaálnak, a szidonbeli királynak leányát, és elmenvén a Bálnak szolgált, és meghajtotta magát annak. És oltárt emelt Bálnak a Bálházában, amelyet Samáriában épített. És csinált Akháb Aserát is, és jobban haragra indította Akháb az urat, Izrael istenét, mint az Izrael valamennyi királya, akik ő előtte voltak. Ennek idejében építette meg Bételben Hiel Jerikót, az ő elsőszülött fiának, Abirámnak élete árán vetette meg annak fundamentumát, és az ő kisebbik fiának, Ségubnak élete árán állította fel annak kapuit. az Úr beszéde szerint, amelyet szólt Józsué a Nun fia által. Hát, hogyha megnézzük és összevetjük azt, hogy vélekedett magáról a király, hogy vélekedett róla a nép, hogy vélekedtek a környező országok, és mit mond róla az Isten, akkor elég éles a kontraszt, nem? Már ez elgondolkodtató számunkra, és főnek annak kapcsán, hogy mindannyian jól ismeritek, hogy miért is volt olyan nagy baj ez a házasság, ami szintén érdekből köttetett. Ugye egy Szíria, Fönícia, mondhatnánk úgy, hogy egy eleve kánoáni kultúrából és vallásból jövő, és azt képviselő királylányt vett feleségül. Mindezek szempontjából akkor nézzük meg, hogy megértsük még jobban, hogy mi is volt ez a jeroboámi dolog, amihez viszonyított Isten, hogy még annál is mélyebbre ment. De amikor ketté vált az ország kényszerűségből, Jeroboám lett, de hát Isten által kijelölve az uralkodó, és pillanatok alatt átalakította a kultuszrendszerüket, úgymond, hogy elkezdte Jehovának, az egyedül igaz Istennek az ötvözetét a borjú kultusszal, tehát már ez önmagában is egy elég súlyos elhajlás volt, és emlékeztek, hogy két várost is kialakított arra, hogy ne menjenek Jeruzsálembe a többiek, nehogy megint visszatérjenek a déli országrész Isten által kijelölt templomi szolgálatához, és ezért két várost is kialakított erre, hogy maradjanak csak északon, ott végezzék el, és a kevert vallási rendszert tette meg uralkodóvá. Ugye Akháb király ezen túlment, és majd mindjárt meglátjuk, hogy milyen tekintetben volt ez veszélyes önmagára, a népre, és az egész jövőjükkel, és az Istennel kötött szövetségükkel kapcsolatban. Mondhatnánk úgy, hogy most, hogy nem látta ezt a nép, hogy nem lázadt fel rögtön, hogy egy idegen kultuszt, egy idegen vallást hoz be ez a király. Ennek megvannak a fokozatai, mint ahogy akkor is megvolt, elsősorban a stabilitás volt az, ami miatt vagy nem szóltak, vagy elhomályosult a látásuk, vagy inkább jobbnak tartották azt, hogy biztonságban éljenek, a többi pedig fokozatosan alakult ki. És ne felejtsétek el, hogy Isten többek között erről az egész folyamatról így nyilatkozik, mint amit olvashatunk Jeremiás könyvében, ez egy állapot, hogy itt nem csupán egy vallás keveredés történt, ugye, amit mai szóhasználattal szinkretizmusnak mondanak, tehát amikor a vallások elkezdenek keveredni, hanem kifejezetten lecserélték Izrael istenét, egy Isten csere történt, ezért mondja Jeremiás második fejezetében az erre való hajlamot Isten népére, 11-12. Versében, cserélte valamely nemzet isteneket, noha azok nem istenek. Az én népem pedig felcserélte az ő dicsőségét tehetetlenséggel. Álmélkodjatok ezen, ó egek, és borzadjatok, és rémüljetek meg, igen, azt mondja az Úr. És még mielőtt tovább mennék a történetben, azt is érdemes feleleveníteni, amit egyébként tudunk, hogy miért is volt a zsidó nép az Isten népe. Mert egy sok Isten hitet képviselő kultuszrendszerben tett szövetséget arra, hogy ő az egyedüli igaz, teremtő, fenntartó Istent fogja képviselni. Óriási a különbség a vallások között, de főleg abban, hogy ez egy Isten hiten alapuló, teremtő és fenntartó Istenben hívő, és magát ugye ahhoz szövetséggel kötő népről van szó, és ha ezt nézzük, és az Ábrahámmal tett szövetségkötést, és az utána lévő kiváltságokat, ennek a képviseletét, akkor ehhez képest is látjuk, hogy valóban óriási vétekben volt Izrael népe, ugye hát a déli részre pedig példaértékű volt a proféták által is felemlítve. De még egyszer, hogy juthatott el idáig a nép, hogy csendben volt. Hogy engedték mindezt. És hogy ezt megértsük, meg kell értenünk azt is, hogy Jézabel hogyan lépett fel. Jézabel, aki ugye oda került, és hát tudjuk, hogy erős kezű asszony volt, délelőtt beszéltünk is már erről, hogy hogyan tudja a szerepeket felcserélni a házasságon belül a két fél. Akháb pedig ilyen szempontból gyengébb volt, és mindig engedett a feleségének. Jézabel úgy látta, hogy az izraeli kultúra elég röghöz kötött, nem túl színes, mondhatni úgy is, hogy unalmas, nem megengedő, és ezért jó, hogyha valami színességgel telítődik ez a kultúra. Az első lépés, amit bevetett, az az volt, hogy ilyen téren közelítette meg a közvéleményt, hogy ő színesíteni akarja. Ráadásul milyen jó dolog, hogyha a vallások felé türelemmel vagyunk. Jó dolog egyébként, hogy vallási türelemmel él az ember? Az Isten azt tanítja, hogy türelemmel lenni a más vallásban lévőkkel szemben az Isten népének egyfajta kötelezettsége is. Tehát ezt tanulnunk kell és érvényesíteni, de ez nem jelenti azt, hogy elismerjük. Amivel Jézabel fellépett, azt ma úgy mondják, hogy vallási pluralizmus, ami azt jelenti, hogy mindenhol megtalálható az Isten, minden ugyanarról az Istenről szól, csak az egyik vallásba ezt mutatta meg, a másik vallásba azt mutatta meg, de éppen azért jó dolog elismerni mindegyik vallásnak az igazságát, és ezért jó dolog így viszonyulni hozzá. Ez volt az, amivel hatást tudott elérni a királynál is, és ha szeretnétek tudni, hogy honnan idézek, a mai elismert kortárs protestáns teológusok tollából, akik Illés történetére ugyanúgy gondolnak, mint akkor Izrael népe, és Jézabel. Én nekem már ez is elég megdöbbentő, és akkor egy kicsit körvonalazódik, hogy miért is mondja Isten Illést Keresztelő János korában is, és a végidejére is előképnek. Nézzük meg, hogy Isten mit tett azért, hogy hangot adjon annak, hogy azért nem egészen így vannak a dolgok, és finoman fejeztem ki magam. Tovább olvassuk a történetünket a 17. fejezet elejével. És szólt tesbites Illés a Gileád lakói közül Akhábnak. Él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőben sem harmat, sem eső nem lesz, hanem csak az én beszédem szerint. Ennyi. Ha megnézitek, hol van Gileád, akkor látszik, hogy ezen a részen, tehát a Jordántól keletre a hegyes vidékem, és több kérdés felvetődik bennem, és szeretném, hogyha egy kicsit foglalkoznánk is ezzel. Hogyan tud valaki odáig eljutni, hogy hangot adjon az Isten szavának? Hogyan tud valaki odáig eljutni, hogy különbséget tudjon tenni aközött, hogy jó-e, ami történik az országban, vagy nem? Vagy világi szemmel ítéljen meg, hogy mi zajlik, vagy az Isten szemével? Hát egy olyan ember, aki prófétává válik, az jó esetben fogja magát, és megnézi a történelmüket. Ugye visszanyúlva, ahogy mondtam is, a kettészakadás óta nem túl sok idő telt el, de már ezt is végignézi. Megnézi azt, hogy honnan indul ki a népe, milyen szövetséget kötött az Istennel, történelmi adatok voltak számára is elérhetőek, és hát ott volt ugye az addigi iratoknak a, a hozzáférhetősége is. Tehát nem úgy történt Illés profétává válása, hogy szólt hozzá az Isten egyik napról a másikra, és akkor ő már tudta, hogy mit kell tenni, hanem ő régóta gyötrődött azon, hogy itt nagyon nem jól mennek a dolgok, de ahhoz, hogy teljes bizonyosságot szerezzen, bizony utána kellett néznie és analizálnia kellett, összevetnie, feldolgoznia. És amikor mindez megtörténik, akkor még mindig ott van ugye az, hogy de mit lehet egy embernek tenni? Hogyan lehet egy fecskének nyarat csinálnia? És akkor keresi meg Isten lelke, és így lép fel Illés, és nagyon jól látszik az ő munkásságán a prófétai fegyelem. Hogy ő nem olyan felindulásból közelítette meg a kérdést, hogy majd ő most rendet rak, azonnal vallásreformot fog beindítani. Szíve ez volt, a szíve vágya nyilván, és minden prófétának az a belső törekvése, hogy rövid időn belül, gyorsan és látványosan lehessen megérinteni és visszaállítani a dolgokat. De honnan látjuk, hogy benne volt ez a prófétai fegyelem? Odaáll Akháb elé, ugye a leírás itt nem mondja el, de a Proféták és Királyok című könyvből tudhatjuk, ami hát nem kell nagy fantázia, el is képzelhető, hogy azért a királynak volt őrsége, parancsnoksága, azon keresztül jutott Illés, nem törődve ezekkel a formai szokásokkal, és egyenesen a király elé megy. És ugye azért ezzel a beszéddel áll elé, mert tudni kell a Bál kultuszról, Attila nagyon jól felvezette a szombatiskolán, anélkül, hogy tudta volna, hogy én miről fogok beszélni, hogy legfőképpen ugye a termékenység istent imádták, de ennek minimum 70 féle istensége volt ezen belül, és szeretnék egy picit itt megállni, mert én végignéztem ezeket a vallási kultuszokat már amennyire a mostani korból vissza lehet tekinteni, és nagyon sok vonatkozásban megrendítő mindennek az összessége. Az egyik az, hogy ezek az istenek egyrészt halandóak voltak, másrészt teljesen ilyen emberi tulajdonságokkal felruházva. Bosszúállóak, cselszövők, gyilkosok, lusták, kiszámíthatatlanok. Tehát, ha ezt nézzük, akkor megmondom őszintén, kinek lenne bátorsága az életét egy ilyen istenre bízni? És félelmet keltő tulajdonságokkal voltak. Hát ugye nem nagyon változik aztán a görög istenvilág, aztán a római világ. Hát nem menjünk túl messze, hogyha egy közbenjárónak is fizetni kell azért, hogy valami jó történjen a templomnak a persejébe, vagy a kis szobor előtt. Hát milyen Isten az ilyen, nem? És akkor itt jön be az, amiről beszéltünk, hogy a leggyökere ezeknek az egyistentől idegen vallásoknak az, hogy olyan félelmet keltenek az emberekbe, és olyan Isten és ember közötti torz viszonyt, amire nem lehet alapozni bizalommal. És szeretnék nektek felolvasni egy gondolatot a Jézus élete című könyvből, ami számomra nagyon jól megvilágította, hogy mi volt Sátánnak a szándéka azzal, hogy ilyen idegen kultúrákat, és azon belül ilyen idegen vallási, és lerövidítve áldozati rendszert alakítson ki. Ugye ő maga is figyelte az Isten által az emberek tudtára adott áldozati rendszert, és annak az értelmét figyelte. És tudta, hogy ez az összekötő kapocs, az egyedüli összekötő kapocs az elbukott ember és az Isten között, ezért határozta el, hogy ezt az összekötő kapcsot megzavarja. Hogy hamis színben fogja feltüntetni, és ez alapján teljesen félre tudja magyarázni a megváltóra mutató szertartásokat. És így az emberek már féltek Istentől, mert az alakult ki bennük, hogy gyönyörködik a pusztulásukban. Tehát mennyi minden múlik azon, hogy igaz áldozattal tudnak-e áldozni, vagy egy hamis formában járulnak Isten elé. És innentől fogva csak azért hoztak áldozatokat, hogy az Istenség haragját csillapítsák, holott azoknak pont Isten szeretetét kellett volna kinyilatkoztatniuk. Érzitek, értitek, hogy mi a különbség az Isten által adott áldozati rendszer, emberben kialakult tézisei, és a nem Isten által adott rendszer gyakorlása között. Az egyik bizalmat ébreszt, folyton növekvő hálát, megérteti Isten kegyelmét is, az Isten értünk hozott áldozatának a lényegét, a másik abba gyakorolja magát, hogy valamit tenni kell azért, hogy kiengeszteljem az Istent. És ez nem csupán ilyen formában nyilatkozik meg, hogy rendszeresen áldozatot viszek, hanem abban is, hogy az ember belsejében nem lehet békesség, mert nincs megoldás a bűneire. Állandó negatív gondolatokkal kell küzdenie, a jellemében nem épülés, hanem torzulás áll be. És nem tudja megragadni azt, amiért az Isten mindent megtett. Tehát ennyi múlik azon, hogy ki milyen rendszerben mozog, de Illés, a proféta erről egy szót sem szól. Nem kezd teológiai fejtegetésekbe, nem szembesít, nem ütköztet, egyetlen egy dolgot mond a királynak, hogy innentől fogva az én szavamra nem lesz eső ezen a területen. Mit gondoltok, hogy miért így közelíti meg az Isten a királyt? És ugye tudjuk, hogy 3,5 évig nem volt eső. Hát azért, hogy ő maga és a nép jöjjön rá mindarra, amire az Isten rá akarja őket vezetni, még ez is Isten kegyelme volt. Pedig gondoljatok bele, Isten a meghaló halálában nem gyönyörködik. A földön lévő összes fájdalom neki fáj a legjobban. Emellett Illésnek is borzasztóan nehéz volt végignézni mindezt a történést. Pusztult ember, állat, növény. Ha egy 5-10 évvel ezelőtt szólok erről, akkor még jobban meg kellett volna erőltetnünk a fantáziánkat. Az utóbbi években nem olyan nehéz elképzelni, mert pár hónap esőhiány is nagyon nehéz állapotokat tud kialakítani. És pontosan azért nem volt eső, mert ők Bált, mint termékenység, és hát a feleségét ugye Aserát, és mint esőisten, mint a természet felett uralkodó istenséget imádták. Isten az ő kegyelméből megengedi ezt a dolgot, mindazért, hogy maguk jöjjenek rá, és maguk keressék és igényeljék, maguk akarjanak ők is analizálni, összevetni, kutatni, hogy miért is adódott mindez. És hova jutnak? A királlyal az élem. Hogy a sok probléma Illés miatt van, mert Illés meg akarja dönteni a rendszert, forradalmár, és köztörvényes bűnözőként ki van adva az utasítás rá, hogy el kell fogni, meg kell keresni, és jutalmat is ígérnek annak, aki őt megtalálja. Ez a rendszer véleménye a prófétáról. Istennek meg más a véleménye, és Illésnek így kellett élnie, nem is a területen, hanem ugye pontosan a kánaáni területen, egy olyan asszonynál, aki elmondható, hogy Isten kereső asszony volt a pogányság között is. Nagyon szép mozzanatokat láthatunk abból, hogy mi igazolja ezt. Többek között az, hogy amikor Illés nála lakik régóta, és meghal az ő fia, akkor nem azt mondja, hogy Illés miatt hal meg, hanem azt mondja, hogy azért jöttél hozzám, hogy emlékeztes az én álnokságaimra. Milyen más függvény ez, ugye? Hogy nem úgy vádolja illést, hogy te miattad történik, hanem ő benne az ő bűnei, a rég elkövetett rossz dolgai ott forognak, és ő arra gondol, hogy vajon azért halt meg a fia, mert ő sok rosszat tett. De Isten helyrehozza ezt a gondolatmenetet és megsegíti, és a végén kimondja, hogy most tudom már, hogy minden, ami elhangzik a te ajkadról, Isten szava és az ő képviselője vagy. Tehát Illés egy ilyen területen éli végig mindezt, de elfogató parancs van iránta kiadva. Miért is hozom fel mindezt? Azért, mert ismét a mai kor elismert teológusainak a tollából idéztem. Ők is ilyen prófétának tartják Illést. Ők is azt mondják, hogy olyan dolgot vitt véghez, ami megzavarta a jólétet, és figyelembe kellett volna inkább tartania azt, hogy ment volna az ország dolga a régi kerékvágásban, nem olyan nagy dolog, vagy kicsit ötvözve van, túl keményen, szűk, szó szerint idézek, szűk látó körűen képviselte Istent Illés, és ezért hozta ezt a bajt, ő idézte elő, szerintük is, és hát túlságosan megosztó volt még a proféták között is. Na most az én kérdésem ezen felül, hogyha most így viszonyulnak egy ószövetségi történethez a mai protestáns teológusok, akkor hogy fognak majd viszonyulni egy mostani profétai üzenethez? Túl sok jót ilyen szempontból nem lehet várni, azt láthatjuk. De nézzük tovább, hogy mi történik Illéssel, mert ő, ahogy az előbb mondtuk is, csak ennyi üzenetet mondott ott akkor Akháb királynak. A következő fellépése sok idő múltán, ugye mondja a 18. fejezet, de tudjuk, hogy 3,5 év telik el, megjelenik Illés egy Abdiás nevű főpapnál, aki mentette a menthetőt, ugyanis a jézabeli nagy vallási tolerancia kifutott a törvényszerűségére, mert ez a nagy, ismerjük el az összes vallás igazságát, ez végérvényesen törvényszerűen akkor is, a középkorban is, és ha most kiteljesedhet, most is ugyanoda fog jutni, végez mindazokkal, akik nem teljesen idomulnak hozzá. Sátánnak ez a célja, tehát Jézabel kiirtotta az igaz papokat, illetve hát nem mindegyiket, mert ez az Abdiás nevű főpap az élete kockáztatása árán bújtatta mindazokat, akiket meg tudott menteni. Tehát Illés megjelenik ezelőtt az Abdiás előtt, és kéri, hogy jelentse be a királynál az ő megjelenését, és Abdiás próbálkozik egy kicsit, hogy az életemet teszem kockára, mert ha én most bejelentenek a királynál, és te megint eltűnsz, akkor engem végeznek ki, tehát hogy gondolod, és megígéri Illés, hogy nem fog megtörténni, valóban meg akar jelenni a király előtt. És így mondja a 18. fejezet 15. verse, felelt Illés Abdiásnak, él a seregeknek, ura, aki előtt állok, e mai napon megmutatom magamat neki. Elment azért Abdiás Akháb elé, és megjelentette ezt neki, és elébe ment Akháb Illésnek. És mikor meglátta Akháb Illést, azt mondta neki, te vagy-e az Izrael megháborítója? Ő pedig mondta, nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te és a te atyád háza azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és a Bál után jártatok. 3,5 év alatt se a király, se a nép nem jutott el idáig gondolatban, ezért most Illés mondta ki, de csak most, nem az elején. Adott nekik az Isten időt. Most azért küldj el és gyűjts hozzám az egész Izraelt a Kármel hegyére, és a Bál 450 prófétáját, és az Asarának 400 prófétáját, akik a Jézabel asztalánál élnek, ugye ezt is kiemeli, hogy a politika eteti a papokat, és elküldött Akháb mind az egész Izrael fiaihoz, és egybegyűjtötte a prófétákat a Kármel hegyére. Nem olvasom fel a történetet, ismeritek. Nekem mindig van egy viszonyítási alapom, mivel nagy család vagyunk és sok barátunk, ezért én nagyon sok esküvőn vettem részt, és hát egy átlagos esküvőn olyan 80-100 körüli ember szokott részt venni. Ezt úgy fel tudom mérni, hogy mennyi körülbelül 80-100 ember, és amikor főkről van szó, hogy hány fő vett valahol részt, vagy mennyi emberről gondolkodhatunk, én mindig ehhez viszonyítok, ez a viszonyítási alapom. Most 850 hamis pap volt jelen, és ez csak a hamis papok. Illéssel szemben. Hát azért ez nem kis dolog, nem? És tudjátok a történetből, hogy a lényege az volt, hogy arra hívja a népet Illés, hogy lássanak tisztán, és a látottak alapján tudják eldönteni azt, hogy ki az az egyedüli, igaz, teremtő, fenntartó Isten, aki az áldozatával és az egész emberiséghez való viszonyulásával ott áll a sok Isten hittel szemben. És döntse el a nép maga, hogy akkor ő az Isten, vagy nem ő az Isten, mert teljes homályban volt a népnek a gondolkodása. És innen még egy picit olvasnék, akkor fel tényleg csak még egy gondolatot innen a Jézus élete című könyv megkísértés című fejezetéből, ahonnan az elején olvastam, Sátán módszereiről, amikor ugye felmérte az áldozati rendszert, és hogy mit nyerhetnek belőle az emberek, és ugye ennek a megrontásán munkálkodott. Ezért, mivel ő elvesztette a mennyet végérvényesen, ugye elhatározta, hogy másokat is bukásra késztet, és így szerez elégtételt magának. És azt is tudta, hogy ezt csak úgy érheti el, hogy alá értékelteti velük a mennyei dolgokat, és a szívüket a földiekhez köti. És ez nem csak időszámításunk előtt a 800-as években vált be, hanem most is. És ez teljes homályt tud okozni. Higgyük el, hogy teljes homályt tud okozni, ha aláértékelteti az emberekkel a mennyei dolgokat, és a szívüket a földiekhez köti, akkor nincs tisztánlátás, nincs jó gondolkodás. Ezért egy ilyen módszert alkalmazott Isten Illésen keresztül, és akkor már értjük az Illés lelkét és erejét, ugye, meg a bátorságát, meg mindent, ami ezzel összefügg, és hogy milyen esélyt, nem is esély egyenlőségben voltak, hanem úgymond még nagyobb esélyt adott nekik a kimutatásra, hiszen fél napot áldoztak az idegen papok, és ott aztán kimutatták azt, hogy amikor már semmi nem működött, hogy vagdasták az ereiket, hogy vér csorogjon, és akkor ezzel táncot lejtettek, őrületben voltak. Tehát ha most látnánk egy ilyet, akkor azt mondanánk, hogy borzalom. De ebbe élt a nép, és el tudta homályosítani Sátán az ő tekintetüket. Mint ahogy említettem, ez fokozatosan történt meg, és nagyon jó alátámasztásokkal. De nem sikerült nekik, és akkor Illés ugye mondta, amikor ő következett, hogy még vizet is hordjanak az oltárra, amit ő emelt, hogy nehogy csalás kísérlete állhasson fenn részéről, mert azért tegyük hozzá, hogy ezek az idegen papok nagyon fifikásak voltak, biztos, hogy próbálkoztak mindenfélével, és érdemes megnézni Illésnek a mondatait, a hozzáállását és a cselekedeteit. 31. verstől olvasom, 18. fejezet 31. versétől. Nem, már a 30-tól. Akkor mondta Illés az egész sokasságnak, jöjjetek én hozzám. És hozzáment az egész sokasság, és megépítette az Úr oltárát, amely leromboltatott. És vett Illés 12 követ, a Jákob fiai nemzetségeinek száma szerint, akiknek az Isten azt mondta, Izrael legyen a te neved. És oltárt épített a kövekből az Úr nevében, és egy árkot húzott az oltár körül, amelyben két véka vetnivaló mag férne. Mit csinált Illés? Visszagöngyölte az Isten és a népe közötti szövetséget, ennek a méltóságát jelképesen is és szóban is oda helyezte a nép elé, hogy gondolkodtassa őket, és ennek az alapjaira rakta le ezt az áldozati oltárt. És ugye 36. verstől folytatom, mikor eljött az esti áldozás ideje, odalépett Illés próféta, és mondta, ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy, az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Micsoda imádság, egyrészt egyszerű, lényegre törő, hittel teljes, és benne van az Isten egyedülisége, megint benne van a szövetség kötése, és hogy azóta is ő az Isten, nem változik. Ő nem köt kompromisszumot, nem elegyedik idegen vallásokkal, idegen istenekkel, akármilyen hangzatos is a dolog, és ő a szívek visszafordítója. Az igazság és a kegyelem szempontjából nézzük a szombatiskolákat. Micsoda kegyelem volt ebben is. Hogy az ő áldozata az igaz, ő maga az igaz egyedül, és még most is azon van, hogy vissza tudja fordítani a szíveket. 38. vers. Akkor alászállt az Úr tüze, megemésztette az égő áldozatot, a fát, a köveket, a port, felnyalta a vizet, amely az árokban volt. Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. És gondoljatok bele, hogy ezt 3,5 évvel ezelőtt nem lehetett megtenni, mert jólétben voltak. Viszonylagos jólétben. Most természeti katasztrófa közepette voltak. Rokonokat veszítettek, javakat veszítettek. És azért megjegyezném, hogy a rendszerük sem volt ám igazságos, mert ahol ilyen mértékű igazságtalanság uralkodott, ott a vezetésben is azért elég nagy galátságok fordultak elő. Kortörténetből olvasható szintén, hogy nagyon nagy gazdasági különbségek voltak a néprétegek között Izraelen belül. Tehát voltak, akik nagyon meg tudtak gazdagodni, ennek arányában a többiek pedig, főleg a vidéken élők, nagyon nagy szegénységbe éltek, de még ez sem volt nekik elég ahhoz, hogy itt valami nincs rendben, mert a háborútól legalább meg voltak őrizve. De ez tényleg így történt akkor is, és békességet ígért a király. De amikor már a meglévő kis javaik is vesztek, amikor a rokonaik is vesztek, amikor már az ő életük is kockán volt, és ezt láthatták, akkor ismerték el, hogy az Úr az Isten. Ez az egyedüli király a király. És akkor tudta Illés azt mondani nekik, hogy fogjátok meg a Bál profétáit, senki el ne szaladjon közülük. 850 idegen proféta pap volt. És Illés nem egyedül végezte ki őket, az emberek segítettek neki, akiket maga mellé tudott ilyen módon, illetve Isten mellé állítani. Azt gondolhatnánk, hogy akkor itt most létrejöhetett egy vallási reform, mert végre észhez tért a nép, meglátta, hogy ki az Úr és ki nem, és innen exponenciálisan, felfelé ívelően jól alakultak a dolgok. Hát nem. Jézabelnek a hatalma, az ereje, és legfőképpen a fenyegetése amivel uralkodott, az olyan mértékben hatott a népre is, hogy sajnos ez a fajta jótékony reform nem jöhetett végbe, de hogy Illés hogy viszonyult Akhábhoz, a történetet nem mondom el, tudjátok, hogy Isten hogy viszonyult a királyhoz, hogy a szíriai Ben-Hadád támadásaival szemben is győzelmes tudott lenni. Megsegítette az Isten ezt a királyt, hogy ne szenvedjen vereséget a háborúban. De akkor, amikor végérvényesen Jézabelre hallgatva elvette Nábot szőlejét nagyon igazságtalan módon, akkor kimondta Illés az ítéletet a király felett. Volt ideje ennek a királynak a megtérésre, és nem élt vele. És végérvényesen, mert a történetből nagyon-nagyon sok dolgot ki lehet következtetni, és át lehet gondolni a magunk számára is, de amit én szeretnék nektek felolvasni ezzel kapcsolatban a Proféták és Királyok című könyvből, a számunkra eddig legutoljára adott proféta tollából. Mi is bálványimádó korban élünk, épp úgy, mint Illés. Most nincsenek látható szentélyek talán. Bálványokon sem pihen meg a szemünk. Mégis ezrek követik-e világ isteneit, a gazdagságot, a dicsőséget, az élvezeteket és a tetszetős meséket, amelyek nem tiltják meg az embernek a bűnös szíve hajlamainak követését. Ugye, mert a bűn az elfér. Az egyik az Istenen kívüli vallás rendszerekben a bűnnek nincs olyan súlya, mint a Biblia Istenének a tollából. Ott belefér minden. És míg az egyik az Isten a bűn elrendezés Istene, a többieknél minden másról van szó, mert a bűnnek nincs súlya. Még a magukat keresztényeknek vallók között is sokan kötődnek olyan erőkhöz, amelyek következetesen szembe helyezkednek Istennel és igazságával. Elfordulnak Istentől, és az embert dicsőítik. Korunkban a hitszegés és hitehagyás szelleme érvényesül, amely állítólag a felvilágosultság, az igazság bizonyos ismerete, de valójában a legelvakultabb elbizakodottság. Emberi elméleteket dicsőítenek, melyeket Isten, valamint törvénye helyére tesznek. A világ szokásaihoz való alkalmazkodásuk és hatásaival való azonosulásuk által annyira eltompul és összezavarodik az emberek gondolkodása, hogy szinte már nem is tudnak különbséget tenni a világosság és a sötétség, az igazság és a tévedés között. Tehát a leírásból meg a látottak alapján is tudjuk, hogy nincs könnyebb dolgunk most sem, mint Illésnek volt. De szeretném ezt a bátorító dolgot felolvasni nektek. Isten földi műve záró szakaszában újra felmagasztalják a törvény értékét. Lehet túlsúlyban a hamis vallás, burjánozhat a gonoszság, sok emberben meghidegölhet a szeretet, szem elől téveszthetik a Golgota keresztjét, gyász lepelként terülhet el a világon a sötétség, az igazság ellen fordulhat a közhangulat. Ármánykodhatnak minduntalan, hogy megsemmisítsék Isten népét. De a legválságosabb órában Illés Istene emberi eszközöket támaszt, hogy hirdessék az üzenetet, amelyet nem lehet elhallgattatni. A föld népes városaiban és azokon a helyeken, ahol a legvakmerőbben beszélnek a magasságos Isten ellen, szigorú dorgálás hangja hallatszik majd. Isten által elhívott emberek bátran elítélik az egyház és a világ egyesülését. Nyomatékosan fogják felszólítani az embereket, hogy az emberi rendelkezés helyett az igazi törvényt tartsák meg. És még egy-két gondolatot szeretnék ide olvasni. Akik lépésről lépésre engednek a világ igényeinek, és alkalmazkodnak szokásaihoz, azok inkább meghódolnak a hatalmasságok előtt, mint sem gúnyolódásnak, bántalmazásnak, börtön vagy halálbüntetésnek tegyék ki magukat. Ekkor fog az arany különválni a salaktól, akik magukra vették a templom ékességét, de nem öltötték fel Krisztus igazságát, azok mezítelenségük rúdságában jelennek majd meg. A következtetéseket a mai korra, a céljainkra, Isten szándékára és eszközeire vonjátok le ti magatok. Ezt meghagyom nektek. De hogy van feladatunk, és megkapunk hozzá majd minden bátorságot, minden lelkületet, ez biztos, Isten garantálja. És a mi királyunk, akit mi imádunk, akinek hálásak vagyunk, akinek mindent köszönhetünk, különbözik minden más kitalált istenségtől. Ezért kérlek benneteket, hogy mérjük fel, hogy mi ezért jövünk szombatonként össze, hogy őt értsük, és őt tudjuk igazán képviselni. Nem előre szaladva, Illés sem azt tette, hogy rosszkor, rossz helyen mondott, még akár talán igaz dolgokat is, hanem Istennel együtt haladva tölthesse be akár általunk is azt, amit szeretne megszólaltatni a mai napon. Amen.